Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, beszélgető partnere ma este Széchenyi Gábor, az autó, az autósta főszerkesztője, akik most kapcsolnak be a beszélgetésünkbe, azoknak elmondjuk, hogy ebben a formában ez az utolsó autós műsor itt a Tempóban. Ebben a beszélgetés formában is egy picit visszatekintünk, ez azért is kellett elmondanunk, hogy nem egy konkrét autóról beszélgetünk, hanem egy picit az elmúlt 8-10 évnek a mérlegét próbáljuk megvonni. De azt mondtad, hogy neked ez egyik fontos meglepetés volt, hogy az üzemanyag cella az nem terjedt el olyan szinten, ahol ezt esetleg vártuk volna tőle. Ugye az autók nagyon sok mindent tudnak, de ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy sok mindent tudtak már régen is, mármint hogy 100 évvel ezelőtt például már volt elektromos autó. A tudásuk, tehát amiben segítenek például nekünk, ez várt tempóban fejlődött, vagy itt látsz meglepetéseket?
És ha engem kérdezel, mert kit kérdezni, ha én ülök itt, de én úgy gondolom, hogy egy kicsit gyorsabban is. Egy kicsit gyorsabban is, ha azokra gondolsz, hogy megjelentek azok a, és demokratizálódtak, tehát nem csak a luxusautók privilégiumai lettek, azok a segédrendszerek, amik segítenek a sávban tartani az autót, ugye már aktívan vissza is kormányoznak, ugye az első generáció csak figyelmeztetett, hogy ne lépd át a vonalat, most már bele is szól a kormányzásba. Akkor, hogy megjelentek olyan szintén ilyen segítő elektronikák, amik a navigációba pötyögött koordináták, címadatok alapján megtalálják az autópálya kihajtót, és ha még odáig nem vezetni nem is tudnak, illetve tudnának, de nem szabad nekik, akkor akkor ők már önmaguktól cselekszenek a vezető nélkül. Ezeknek a fejlődése szerintem, vagy ahogy én látom, az elmúlt néhány évben indult el nagyon, és sokkal jobban fejlődnek, mint ahogy én azt gondoltam. Annyira, hogy néhány autóban tapasztalhatják szerintem a tulajdonosok is, de az autós újságírók biztosan, hogy néha össze is akadnak egymással.
Ezek a rendszerek?
Ezek a rendszerek, ugye, mert különböző nevük van, általában három betűvel rövidítik őket, de valójában mindegyik ugyanazzal a szenzorrendszerrel, nem titok, radarokkal, a lökhárítókban, esetleg a tükörházakban, és kamerákkal a szélvédő mögött, meg talán a tükrökben, esetleg hátul ezekkel dolgoznak, tehát vagy vizuálisan, vagy ultrahangosan, radarosan dolgoznak, hogy attól függően, hogy hogyan csoportosítják a cégek ezeket a három betűsöket, vagy ezeket az érzékelőket, így születnek a különböző három betűsök, és gyorsan kiderül, hogy az egyiknek a funkciója ugyanaz, mint a másiké, vagy részben átfed, vagy talán ugyanaz is.
Gábor, biztonságosabb ma autózni, mint mondjuk érdemben biztonságosabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt?
Hogyha a körülményeket változatlannak tekintjük, tehát ha ugyanaz lenne a forgalom, ugyanazokon az utakon közlekednénk a mai autókkal, akkor egyértelműen azt mondom, hogy igen. Igen, hiszen ezek éppen az emlegetett asszisztens rendszerek miatt, de a sokkal hatásosabb fékek miatt, ha már a radarokról beszéltünk az előbb, ugye megjelentek a távolságtartós tempomatok, aminek az első generációi már 10 évvel ezelőtt is léteztek, de nem tudtak olyat, hogy teljesen megálljanak például egy akadály előtt, és nem csak vészfékezve, hanem úgy hívják ezt a funkciót, hogy forgalmi dugó asszisztens, képesek arra szólni is a forgalmi dugóban. Itt már lényegében eljutottunk az önvezetésig, ugye, mert ha ehhez egy automata váltó jár, körülbelül egyébként feltétele is az automata váltó, akkor végig tudja arra szólni a reggeli dugót az autó, anélkül, hogy a vezető bármelyik pedálhoz vagy hátókarhoz nyúlna.
Ja, azt mondtad, hogy ugye az üzemanyag cella nem terjedt el olyan gyorsan, mint ahogy vártad. Mit gondolsz, az önvezető autók milyen gyorsan fognak elterjedni?
Szerintem nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan.
Hiszen az autók ma is tudják már, ugye gyakorlatilag tudják az autók, elméletileg tudnák az autók ma is az önvezető módot, ha erre lenne lehetőség.
Így van. Tehát a tudás már bennük lehetne, nem állítom, hogy bennük van, de bennük lehetne, nem a technika hiánya az akadály, hanem a törvényi környezet hiánya. Az egyik akadály, a másik akadály, hogy az igazi önvezetés és az igazi önvezető autók, tehát azok a fajta autók, amik ma még csak fantasztikus filmekben szerepelnek, hogy beülünk, beprogramozzuk a célállomást, majd hátradőlünk, alszunk, és egy vekker vagy egy finom hang ébreszt minket, hogy megérkeztünk, azokban az autókban az önvezetés sokkal egyszerűbb lesz, mint az átmeneti autókban. Egész egyszerűen azért, mert ez a fajta hátradőlök, alszom és eljutok a célállomásomig autó már azt feltételezi, hogy minden autó ilyen, sőt, maga az infrastruktúra is ilyen, tehát az út, a jelzőtábla, a kereszteződés, a buszragáló.
Ad intelligens jeleket az autóknak.
Így van, és ez egy óriási hálózat, ahol ezek az autók egymással kommunikálva szervezik meg az utat, a lehető legbiztonságosabban, legtakarékosabban, etc. De amíg vezetős autók, tehát
hagyományos autók.
Kormányos autók szerepelnek a forgalomban, velük is kell számolni, és a legkiszámíthatatlanabb tényező éppen az ember. Ezeknek az autóknak nagyon kell arra figyelnie, hogy nem csak ők vannak, és hogy egy érdekes sztorit is mondjak, vagy talán érdekes sztorit is mondjak ezzel kapcsolatban, amikor az első korai önvezető autókat tesztelték, mondjuk 3 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, és az Egyesült Államok néhány állama engedélyezte a közúti próbákat is, hiszen ugye olyan az úthálózata, mondjuk Nevadának, azt hiszem ő volt az egyik, mint egy matek füzet, tehát viszonylag könnyű, egyszerűen megoldható kereszteződések vannak, és könnyebben lehet ott önvezető autókat próbálgatni, mint mondjuk Budapesten. Ott komoly számítástechnikai problémákat okozott, hogy mi történik egy olyan kereszteződésben, ahol egyszerre érkezik meg, vagy ahová egyszerre érkezik meg 4 önvezető autó, mert hogy egészen egyszerűen túl udvariaskodták, ugye nincs az meg, amit mi is ismerünk mindennapi autóvezetőként, hogy intünk, rátnézünk, látjuk, hogy figyel, bólint a másik, nincsen szemkontaktus.
Mert a kommunikáció nincs, mint a vezetők között
van,
volt.
Így van, és amíg ez nincs meg, addig baj van, mert hogyha ebből a 3 autóból, vagy 4 autóból, ami egyszer ért a kereszteződésbe, csak 2 ember által vezetett, akkor már ott van az a tényező, hogy a robotautók, tehát az önvezető autonóm autók nem tudják, hogy mit fog cselekedni a két ember, a két vezető.
Ugyanakkor viszont a két vezető meg tudja oldani, tehát az egyszerre kockázat és egyszerre megoldás is. Mert lehet, hogy a 4 önvezető autó ott fog állni az idők végezetéig.
Így van. Abban a kísérletben, amiről beszélgettünk itt korábban, ez történt.
De egyébként egy picit filozofálhatunk, eddig nem tettük általában a tempóban szinte soha, de most talán megengedhetjük magunknak. Nagyon zűrös lesz szerinted az együttélés hagyományos autók és önvezető autók között? Tehát amikor már számottevő mennyiségű önvezető autó lesz?
Szerintem nagyon. Igen. Igen,
pont
igen.
Ezért, ugye? Más logikával fog közlekedni a két autó.
Így van, így van. Más logikával fognak közlekedni, nagyon más logikával, sokkal másabb logikával, mint két eltérő habitusú vezető. Ez az egyik. A másik, nem tudom, ez innentől kezdve tenyérjóslás egy kicsit, de ha túl sok lesz már, vagy sok lesz már az önvezető autó, akkor lehet, hogy virtus lesz.
Nem újra vezetni. Autó.
Így van. És lehet, hogy elő fog kerülni, vagy előtérbe fog kerülni egy olyan habitus, ami egy kicsit ellene megy a csorda szellemnek, és lehet, hogy éppen még bizonytalanabbak lesznek a kormánykerekes, tehát a vezetős autók.
Az úrvezetők lázadása lesz az időszak, ugye? Amikor, egyébként, hogyha most előre tekintünk, és most beszéltünk az önvezető technológiáról, beszéltünk már a hibrid hajtásról. Korábban lehetett arról hallani, hogy elképzelhető, hogy az üzemanyagok is valahogy egyfelé tartanak, és hogy talán nem lesz olyan nagy különbség a benzin és a gázolaj között. Ez alapvetően inkább vegyész. De te mire gondolsz, hogy ugye a dízelről nagyon sok szó esett, főleg az elmúlt években, ugye a Volkswagen botrány miatt itt a tempóban is, hogy eltűnhet a dízel, Gábor?
Én nem gondolom, hogy eltűnik a dízel, de tény, hogy elég drága tisztán tartani. De ha figyelembe veszünk egy alaptézist, ami szerint viccesen hangzik, de tény, az a motor a legtisztább, amelyik nem jár, akkor éppen az elektromos hajtásban lehet a dízelek túlélésének kulcsa, mert ha egy kicsi akkumulátort, nem is kell nagyon nagyot és drágát, meg egy kicsi villanymotor teszünk a dízelmotor mellé a hajtásláncba, és megoldjuk, nem is olyan bonyolultan, egy egyszerű számítógépes megoldással, hogy amikor csak lehet, a villanymotor segítsen a dízelnek. Ugye az azt jelenti, hogy ha villamos teljesítmény van a dízel helyett, akkor kevesebb gázolajat lehet beletenni már a dízelmotorba, vagy eljuthatunk oda, hogy minden gyorsítás, ameddig csak lehet, ez ugye az akkumulátor méretétől és az alkalmazott villanymotortól függ, legyen elektromos. Akkor eljuthatunk odáig, hogy egy ilyen dízel-elektromos hibrid 3 liter alatt fog fogyasztani 100 kilométeren, viszonylag olcsó akkumulátorral, viszonylag olcsó villanymotorral, és már is megvan oldva az emisszió, hiszen az emissziót ugye kilométer vagy gram per kilométerben mérjük, ha ebben és ha 100 kilométeres alapon számolunk, ha ebben a 100 kilométerben 70 kilométeren nem is megy a dízelmotor, mert megoldja helyett a villanyos, már is túlélhet a dízel, akár végtelen időkig.
Néha beszéltünk vezetéstechnikáról ebben a műsorban, de arról egészen keveset beszéltünk, hogy nagyon sok országban jártatok autókat tesztelni, ahogy nyilván a hallgatóink is nagyon sok országban járnak. Beszéljünk egy picit filozófikus, ilyen szociális kérdésekről. Hogy látod a magyar közlekedés kultúrát az elmúlt 10 évben? Történt-e benne valami értelmi változás?
Igen, én úgy látom, hogy sokat javult. Sokat javult. Lehet, hogy rosszul látom. Azok a presztízs harcok, amik korábban voltak, főleg automárka függő presztízs harcok, azok mintha az utóbbi időben alább hagytak volna egy kicsit. Ez az egyik, amit látok. A másik, hogy kicsit jobban megtanultunk együtt élni autósok a más közlekedőkkel. Nyílik a sor a motoros futár előtt, már a forgalmi dugóban a két sáv között helyet hagynak. Figyelünk jobban a kerékpárosokra. Sokkal gyakrabban állnak meg az autósok a zebránál, a gyalogosnak, mint korábban. Szerintem ezek egyértelműen pozitív jelek. Annak ellenére, hogy más területen persze, például parkolási ügyekben azzal, hogy több lett az autó, fizetős lett a parkolás, egészen más tendenciák bontakoznak ki.
Európai összehasonlításban? És sokat mondják azt, akik sokat autóznak Európában, hogy hát máshol jobb vezetni. Én speciál nagyon szeretek Olaszországban autózni, városban is és autópályán is.
Ez így.
Tehát Olaszországhoz képest egészen más Magyarországon közlekedni. Változás van valahol máshol hozzánk képest? Javulunk, tehát zárkózunk vele Európához, Gábor, hogy látod? Például Olaszországhoz?
Szeretném remélni. Hát ez a kooperativitás hiánya, vagy megléte. Ugye, ha mindenki individuumként ül az autóban, és csak az a lényeg, hogy én eljussak A-ból B-be, senki más nem érdekel, abból jó esetben forgalmi dugó lesz. Ha egy kicsit úgy tudok gondolkodni, hogy a másik sem ellenség, a másik is a gyerekéért siet, vagy a kórházba, a beteg apjához, tehát ha egy kicsit szociálisabb vagyok, akkor jobban működik a dolog, és nem csak a saját célomat látom. Én úgy gondolom, hogy például az emlegetett olasz közlekedésben ez így van, bár még egy szerintem fontos eleme van annak, hogy az olaszok jól közlekednek, még ha káoszosnak tűnik is nekünk, az pedig az, hogy ezt a saját rokonságomból is tudom, hogy szinte mindenki, a nagymamák is robogóznak, vagy robogóztak valaha. És aki robogóval járt iskolába, az pontosan tudja, sokkal jobban tudja, hogy hogyan működik egy ilyen nagy folyó, ami egy városban, mondjuk egy autófolyamot jelent, és hogyan kell megoldani szemkontaktussal, apró gesztusokkal egy-egy forgalmi helyzetet. Sokkal kevésbé csőlátású ettől egy-egy vezető később, amikor autóba ül.
Széchenyi Gábort, az Autó az Autóság főszerkesztőjét hallották a Tempó mai műsorában. Köszönöm szépen, Gábor.
Én is köszönöm.
Reméljük, nem utoljára volt Széchenyi Gábor a vendégünk, bár a Tempó ebben a formájában most jelentkezett utoljára. Rövidesen reméljük, megújult formában folytathatjuk a műsort. Addig is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt, Hlavai Rihárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra.